reggeli személy.
A Transparency International Magyarország jogi igazgatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Szervusz! Hogy beszélgettünk arról itt az adás előtt, hogy azzal ajánlottam a beszélgetésünket a hallgatók figyelmébe, hogy most ki fog derülni, hogy Papcsák Ferenc mennyit keresett a zuglói VIP részlegen végzett műtétekért.
Ez annyiban kiderült, hogy az a cég, ami egészen 2025 márciusig ő hozzá tartozott, ez a Magyar Egészségügyi Szolgáltatóház Kft. Ez 2020 és 24 közötti 5 évben 906 millió forintot számlázott tovább az Uzsoki utcai kórháznak az elvégzett ellátásokért, miközben a mérleg beszámolóiból tudható, hogy ebben a periódusban, ebben az 5 évben 1134 millió forint volt a saját bevétele. Tehát a kettő közötti különbözet, mondjuk nagyjából 4 milliárd forint, az lehet a profit, amit ezen az értékesítési műtét közvetítési tevékenységen keresett. Persze azt hozzá kell tenni lábjegyzetben, hogy a tisztesség kedvéért, hogy azt nem tudjuk pontosan, hogy kizárólag az Uzsoki utcai kórházban végzett értékesítő tevékenységéből származott-e ez a 906 millió forinton fölüli, tehát nagyjából 4 milliárdos bevétel, mert lehet, hogy más kórházakban is ügyeskedik. Az a közérdekű adat igénylés és abból indult per, amit Hatházi Ákossal közösen az ő nevében vittünk végig, és végül a kúria előtt is megnyertünk. Az arról szólt, hogy az Uzsoki utcai kórházban az úgynevezett szabad kapacitások terhére, tehát amikor az orvosok is, szakdolgozók is ráérnek, meg a műtők is üresek, akkor papíron magyar társadalombiztosítási jogviszonnyal nem rendelkező páciensek a kórház által megszabott, nyilvánosan elérhető listvár alapján igénybe vehetik a műtéti tevékenységet, vagy az egyéb orvosi ellátásokat. A furcsaság egyebek mellett az, hogy ezt nem a kórháztól vásárolják meg, hanem attól a Magyar Egészségügyi Szolgáltatóház Kft-től, ami amíg a botrány ki nem pattant, Papcsák Ferencnek a tulajdonában vagy résztulajdonában volt. És hát nyilván minket azért érdekelt ez a sztori, mert hogy ez olyan, mint a 80-as években a gyári fusizás, maszekolás. Tehát, hogy van egy állami pénzből fenntartott kórház, ahol a szakembereket, orvosokat, szakápolókat állami pénzből fizetik, és egy Kft-n keresztül tulajdonképpen az állami eszközökkel, az állami munkabérből ők fusiznak egy Kft-nek magánprofitot termelni.
Ez valóban a 80-as évek elején ilyen nagy gazdasági modellje volt.
Hát ez a vállalati GMK volt, tudom én, a gyárban a műszak letelt délután 2-kor, és akkor a melósok, szakemberek ott maradtak, és tudom én, este 6-8-ig ugyanazokkal a gépekkel, ugyanazt a infrastruktúrát és rezsit használva, akár többszörös profitot is megtermeltek. Kérdés, hogy ebből annak idén a vállalat mennyire járt jól. Itt is az a kérdés, hogy ez miért jó ennek a kórháznak, és miért jó a magyar embereknek, hiszen megnéztük a megkapott számadatok fényében, hogy mekkora műtéti ellátási kapacitást értékesítenek, és az derült ki, hogy 595 darab fekvőbeteg ellátást, így nevezték az adatkiadásban, az adatszolgáltató iratban a kórház részéről, 595 darab fekvőbeteg ellátást értékesítettek 5 év alatt a Papcsák Ferenc féle cégen keresztül. Ebből 492 ortopédiai műtét, lényegileg térd meg csípőprotézis volt. Ugye az Uzsoki arról nem csak Magyarországon, de nemzetközileg is híres, hogy kiváló az ortopédiai osztálya is. Tehát Hangodi professzornak a tehetségét, a tudását, annak az ortopédiai osztálynak a megbecsültségét értékesítették úgy, hogy a NEAC-nak az interneten bárki számára hozzáférhető várólista adataiból látható, hogy a térd és csípőprotézis várólistában messze az Uzsokira várnak a legtöbben. Tehát azt hiszem az egyik műtéti formára a kettő közül 2073-an, a másikra meg 3483-an várakoztak a keddi napi adatok szerint. Tehát ebből a két műtéti fajtából majdnem 6000 magyar ember vár arra 60 napnál régebb óta, hogy megműtsék. Az átlagos várakozási idő az 270, illetve 370 nap között alakul, függően attól, hogy térd vagy csípőműtétről van szó. Ehhez képest ez a kórház 492 műtétet kiajánlott, kiértékesített ezen a Kft-n keresztül. Kérdés, hogy ha volt szabad kapacitás, Akkor miért nem a várólistát csökkentették, és ezt nagyon fontos hozzátenni, mert megjelentek rögtön a kórház vezetésétől ilyen tartalmú cáfolatnak szánt közlések a közösségi médiában, ahogy ezt a hírt pattintottuk, hogy természetesen senki nem törekszik arra, hogy aláássa az Uzsoki Üci kórháznak a minőségébe, a jó hírébe, megbízhatóságba vetett bizalmat, és nem állítjuk azt, hogy a magyar embereket nem látják el az Uzsoki utcai kórházban. Az az állításunk, hogy az nem járja, hogy állami pénzből, állami infrastruktúrán egy KFT-nek, egy állami intézmény, egy állami kórház magánprofitot termel, hogyha tényleg fennmaradnak szabad kapacitások, nem tudom ezt hogyan kell elképzelni, hogy beröffentik a műtőt szombaton vagy vasárnap is, tegyék.
Éjszaka is lehet dolgozni.
Tehát, hogyha erre tényleg van lehetőség, ez biztonságosan megoldható, már pedig miért lenne biztonságosan megoldható, akkor a magyar embereket a várólistáknak a csökkentése érdekében kellene ellátni, és hát ugye az csak majd, hogy nem zárójelben jegyzem meg, hogy az a feltétel sem látszik teljesülni, hogy ezeket a fizetős szolgáltatásokat kizárólag magyar TB jogviszonnyal nem rendelkező külföldi emberek vehetik igénybe, hiszen ebből tanúnyilatkozattal, nem eljárásban, nem büntető eljárásban tett, de érintett által megfogalmazott nyilatkozattal alátámasztott információ keletkezett, hogy egyszerűen magyar emberek, hogyha ott várakoznak az ellátásra, és akkor kiderül, hogy nekik mondjuk egy műtétre vagy egy vizsgálatra hónapokat, éveket kellene várni, akkor megmondják neki, hogyha lejattolnak annál a KFT-nél, a Magyar Egészségügyi Szolgáltatás KFT-nél, akkor meg lehet kerülni a várólistát. Ennek a kivizsgálására kértük egyébként Gulyás Gergely minisztert, aki idén, tavaly tavasszal, 25 tavasszal egy kormányinfón újságírói kérdésre azt mondta, hogy hát ez bűncselekménynek tűnik így, és akkor ki kell vizsgálni. Mi is csatlakoztunk ez a kéréshez, persze aztán minket azzal lerázott ilyen pökhendi válaszlevélben, hogy nem értünk mi itt semmihez, meg nem tudjuk, hogy mi van a jogszabályban, miért is kellene neki miniszterként, hivatalos személyként feljelentést tenni. Hát azért, mert mondjuk az eljárási törvény azt várja el tőle, hogyha hivatali működése során bűncselekményre utaló adat kerül a tudomására, a birtokába, akkor tegye meg a szükséges intézkedést. De a rendőrség ezt kivizsgálta, és annyival elintézte, hogy nem hálapénz, ami csoda jó, hiszen ugye tényleg az orvos, meg a szakdolgozó, meg a kórház saját maga nem kap pénzt azért, hogy várólistán kívül maszekban műtenek, hanem ezt kiszervezték egy KFT-nek, és akkor ez nem hálapénz. Ezzel az erővel azt is megvizsgálhatta volna a rendőrség, hogy mondjuk ez nem hazaárulása, és akkor megállapítottak, hogy nem hazaárulás, tehát akkor nincs is semmi látnivaló.
Igen. De hogy a kórház nem járt jól? Hát jól járt, hát majd 900 millió forintot, 890?
906 millió forint bevételt. Hogy aztán ebből egyébként, ugye, ha levonnánk a rezsiköltséget, hogy azért ugye ott működtetni kellett az infrastruktúrát, hogy mennyi marad nettóban, nem tudjuk, de ez egy kórház, nem az a dolga, hogy plusz bevételeket termeljen. Tehát, hogy az a dolga, hogy embereket gyógyítson, mivel ezt a magyar adófizető pénzéből tartják fent, elsősorban az erre jogosult magyar embereket kell gyógyítani. És nem vagyok egészségügyi finanszírozásban jártas, nyilván ez a mondás, ez nem úgy értelmezendő, hogyha sürgősségi vagy balesetes helyzetben valaki oda kerül, akkor először kezdjék a honosságát ellenőrizni, csak utána lássák el. Tehát itt a mondás alapvetően az, hogy a magyar adófizető pénzéből a fenntartott kórházban a magyar polgárokat kell ellátni, és nem azokat, akik a TB jogosult polgárokat kell ellátni, és nem egy KFT-n keresztül várólista előzési módszerekkel bekerülő emberek.
Magát a szerződést is megkaptátok, amit a Papcsák cég és a kórház között
kezdett? A szerződés az megvolt eleve. Aha. Ez egy keretszerződésnek nevezett dokumentum, ami tényleg azzal nyit, hogy csak külföldiekre, tehát magyar TB jogviszony esetén nem. A lista...
De ezt hogy vizsgálja? Tehát, ha én nem mondom meg, hogy van magyar TB tajszámom, akkor...
Hát annak elvileg egyébként ki kell derülnie. Aha. Tehát, hogy ha valakinek fölveszik ott az adatait, és elkezdik a rendszerbe felvinni, akkor az kiderül, hogy igényjogosult. Azért, ha az illetőnek magyar a neve, meg magyar a címe, meg úgy tűnik, hogy magyar állampolgár, akkor azért nagyon jó esélye van TB jogviszony. A fő probléma egyebek mellett az, hogy persze magyar embereket is elláttak itt, akik jogosultak lettek volna a társadalombiztosítás által finanszírozott úton hozzájutni a 260 vagy 370 nap múlva, és akkor inkább azt mondja, hogy hát fene fog itt szenvedni, ha van rá, mondjuk azt hiszem egyébként egy ilyen csípőt, érd, tehát ortopédiai protézis műtét, az körülbelül 2,5 millió forintos listáron fut a kórházban, ennek kb. Ennyi a bekerülési költsége, tehát még csak azt sem lehet mondani, hogy a tudomásunk szerint a NEAK finanszírozáson túlmutató pénzeket várt volna el a kórház a műtétért. Az egy más kérdés, hogy mennyiért értékesítette azt a szolgáltatást a Papcsák Ferencféle Kft. A pácienseknek, amelyért a Kft. A kórháznak 2,5 milliót kellett átutaljon.
Hogy mindig azt mondják az emberek, hogy mafiálom a Magyarországon, de elolvasva a tavalyi év beszámolóitokat, meg időről időre a sajtót figyelve, az ember azért rájön, annyiban mégsem tökéletes a mafiállam, hogy az igazságszolgáltatás és a bíróságok tisztességesen működnek.
Sok minden működik tisztességesen, csak alapvetően a környezet az fogva van. Tehát ezt a maffia államot, mi nem alkalmazok ezt a kifejezést, inkább azt szoktunk mondani, hogy az állam foggyulejtése, a politika által történő foggyulejtése tapasztalata. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a legtöbb kényes esetben nem hagyják jól és tisztességesen működni a hatóságokat. Amely hatóságoknál egyébként van egy csomó jól felkészült, tisztességes szakember, aki valószínűleg személyében is kellemetlenül érzi magát, vagy szenved attól, milyen döntésekhez vagy mulasztásokhoz kell a nevét adnia, vagy az esküjéhez képest mi az, amit a gyakorlatban tapasztal. Nem csak a bíróságokon, de az ügyészségen, a nyomozóhatóságnál, a versenyhivatalnál, a közbeszerzési hatóságnál, állami számvevőszéknél, bárhol lehet találni felkészült, elkötelezett szakembereket. Ez adja a reményt arra, hogy majd, ha egyszer ez a foggyulejtést megvalósító ilyen politikai szájkosár kötőfék lekerül a rendszerről, ha véget ér a NER, talán remélhetően már idén, akkor lesz szellemi, intellektuális kapacitás, lesz az esküjéhez, szakmai képességeihez hű olyan gárda, amelyik tényleg elindítja a tisztességes működést, a vagyon visszaszerzést, az elszámoltatást. A mi főmondásunk az, hogy a korrupcióvált a rendszer lényegévé, rendszer szintővé, ezt nagyon régóta mondjuk, és hát ha van tér erről beszélgetni, ezt érdemes elmondani, hogy ez több dolgot is következményként magában hordoz. Nem csak azt, hogy vannak a közismert szereplőkhöz történő nagy összegű pénzáthelyezések, amelyek büntetlenül megúszhatóak. Tehát a rendszer szintű korrupció terméke nyilvánvalóan a Mészáros Lőrinci gazdagodás, a Tiborcz Istvánnak
juttatott
vagyon,
Száraz István,
a Matolcsi klán úgyszintén, vagy éppen mondjuk Balási Gyulának a propaganda milliárdjai. Azért ezek nagyon nagy összegek, tehát például a Magyar Nemzeti Bank alapítványi pénzlenyúlása az most már a jegybanki alapítvány, illetve annak a cég által sem vitatotta legalább 270 milliárd forint, de ha hozzáveszünk, ugye azt...
Miniszterelnök egy kicsit így vitatná, majd azt mondja, hogy majd kiderül.
Majd kiderül. Ezt mondjuk, ezt a vitatást lehetne egyébként úgynevezett hazugságnak is nevezni. Ez egy másik kérdés. De példának okáért a magántőke alapokba benyomott az állam az elmúlt 3-4 évben legalább 1310 milliárd forintot. A magántőke alapok jelentős részben átláthatatlan tulajdonosi háttérrel működnek, ezek között találhatóak bőven olyanok, és a legnagyobb részesedéssel ebből a pénzből ők gazdagodtak, amelyek Mészáros Lőrinchez, Tiborcz Istvánhoz kötődnek. Tehát így is történik a klántagok, a családtagok gazdagítása. Feljött ugye Balási Gyula neve, aki az állami propaganda költésekben nagyon meggazdagodó két cégnek, a Longs Designnak és a Newland Médiának a tulajdonosa. A Rogán Antal vezette kabinetirodához kötődő kommunikációs hivatal 1000 milliárd forint fölötti összeget költött el propagandára. Ennek a hatalmas kasszának a legnagyobb nyertese 74%-ban ez Balási Gyula cégeihez került. Tehát ez is része a rendszer szintű korrupciónak, de van egy másik, kevésbé a reflektorfényben lévő területe, hogy bár a NER azt szereti a fegyelmet mások esetében, tehát nem nagyon tűri a korrupcióban a konkurenciát, és számos olyan korrupt vagy visszaélésszerű magatartást, ami korábban elterjedt volt, mint például a kis rendőri vesztegetés, vagy legújabban a hálapénz, az ellen fellép, és azt igyekszik megszüntetni, meglehető sikerrel, vagy például a számlakerülés, az áfa elkerülés, ott is óriási eredményeket mutat fel az állam, sokkal hatékonyabb az adóprés működtetése. Van mégis olyan, ha nem is feltétlenül kicsi, de legalábbis horizontális területe a korrupciónak, szétterjedt, nem a klántagokat gazdagító területe a korrupciónak, ahol a rendszer szintű jelleg, a rendszer jelleg abban nyilvánul meg, hogy hagyják másoknak a korrupt elkövetést. Ilyen például a látványcsapatsport támogatás, ez az úgynevezett TAO pénz, ami 2011-12-ben indult, és mi a Transparency International Magyarországnál úgy valamikor 2020 körül már abba hagytuk a TAO kassza számlálását. Sok pert indítottunk és nyertünk meg az általunk vitt eljárásoknak az eredményeként, mondta ki végül a kúria is azt, hogy ez közpénz, de csak az első 10 évben 1000 milliárd forintnál nagyobb összeg került el a társasági adóbevételből az államkasszát is jutott sportcsapatokhoz, amiből biztos nagyon sok tényleg tisztességes sportcsapat kapott felszerelést, edzői bérhez való hozzájárulást, infrastruktúra fejlesztést, de tudni lehet, hogy nagyon sok a nettó pénzkivét a táskás ember, akik azért cserébe, hogy papíron a cég adóköteles hasznát ki lehessen venni adómentesen, azt játsszák el, hogy akkor csináljunk egy álcsapatot, mondjuk azt, hogy ide ment a cégtől az úgynevezett TAO támogatás, és valamennyit ott is hagyunk, de egyébként szürkébe, feketébe visszavesszük a felét, és akkor az megvan a kivét zsebben. Ezt hagyja, lehetővé teszi, büntetlenül engedi megtörténni az állam. Tehát a büntetlenség, mert ez a NER-ben a legnagyobb kegy, hogy a korrupt magatartást, amire büntetés járna, amire büntetésen meg lehet úszni, a büntetlenség több szinten érvényesül. Nem csak Matolcsi klán, nem csak a Matolcsi klán tagjai élvezik a büntetlenséget, de azok a névtelen tömegek is, akik például a látványcsapatsport támogatás működtetésében korábban nagyon jól jártak ezzel a TAO brókerkedéssel a táskás emberek.
És akkor, amikor a foglyul ejtett állam megszűnik, akkor hogy látod lehetőségét a pénz visszavételének?
Hát ugye ez a, nem is tudom ironikusan fogalmazva, nem tudni pontosan hány milliárdos kérdés, mert nyilván arra annak függvényében, hogy erre a kérdésre milyen minőségű, milyen megvalósíthatóságú választ vagy koncepciót tudunk megfogalmazni, dől el, hogy mennyi pénzt lehet ténylegesen visszaszedni. Hiszen vannak olyan állami pénzkiáramlási csatornák, amiket azonnal el lehet zárni, és ez igazából veszteség nélkül tud visszairányítani közpénzeket. Most abban az értelemben veszteség nélkül, hogy hát nálunk ugye a NER hatására minden egyébként egy államban szükséges és indokolt funkció ellátása túlárazottan, tehát vastag lopási hányaddal tud történni, mert mondjuk persze, hogy kell utakat építeni, meg utakat fenntartani, meg épületeket létrehozni, csak ugye a neres építőipari cégek erre ráteszik a neres sápot, ami nem tudom, vasútépítés esetében már volt olyan kalkuláció is, hogy a déli körvasútsornak a nem tudom, 300 milliárdos tételéből, 330 milliárdos tételéből lehet, hogy csak 50-60 milliárd a tényleges bekerülési költség, vagy a Belgrád-Budapest vasútvonal, ami talán 800 milliárdig ketyegett az óra benne, az lehet, hogy ennek csak a fele volt indokolt. Tehát óriási a neres túlárazás hányadban.
Magyar Nemzeti Bank felújítása.
Magyar Nemzeti Bank felújítása, ami 27 milliárdról indul, és 81 milliárd nettónál, 100 milliárd bruttónál áll meg. Persze a Magyar Nemzeti Bank épületét fel kell újítani, nem biztos, hogy ennyiért. Tehát ha ezeket a túlárazásokat akarnánk fűnyíró elvvel megszüntetni, hogy akkor, ha mindig loptok meg túlárazok, akkor nesze nektek nincsen több útépítés, azzal rosszul járnak a magyarok, mert utakat kell építeni. De amire nincsen szükség, és nagyon nagy összegű közpénzt lehet ott megfogni, például az állami propaganda, amiből Balási Gyula és néhány más szereplő olyan mesésen meggazdagodott, mert arra semmi szükség a magyar embereknek, tehát azt rögtön nullára lehet lefuttatni. a közbeszerzési túlárazásokat, vagy a közkiadásokban jelentkező túlárazásokat, ez nem mindig közbeszerzés, más formák is léteznek a közpénzek osztására, azt azért összetette folyamat visszavágni, az nem megy egyik pillanatról a másikra, de természetesen azon is óriási összeget lehet spórolni, hogyha tényleges versenyhelyzetet kényszerít ki az állam, amikor mondjuk közpénzekből valami állami feladatot megvalósít.
Vajon Somlai Bálint kinek a tyúk szemére lépett rá, hogy neki zárolták a számláját, ugye a Magyar Nemzeti Bank felújítása a Road Development nevű cégnek a tulajdonosa volt, és hát ő az, aki aztán azt hiszem, hogy most az összes lakását elajándékozta nem túl okosan a családtagjainak.
És nem túl érvényesen jogilag ezek nagyon. Ha akarnák, nagyon könnyen visszafordítható lenne. Most az nem teljesen világos, hogy ez a számlazárolás, ez micsoda ebben az esetben, mennyire hatékony, mennyire teljes körű, mennyire mutat abba az irányba, hogy ez a felelősségre vonáshoz és a vagyon visszaszerzéshez tényleg hozzá fog járulni, mert ebben az MNB buliban, az alapítványi sztoriban, amit nevezhetünk 2025 legnagyobb bűnének, de igazából nevezhetnénk az elmúlt 2025-öt megelőző 10 év egyik legnagyobb bűnének.
Legnagyobb bankrablás.
Hát igen, bankon keresztül valósult meg, de ez azt hiszem teljesen véletlen, ezt máshol is megtehették volna. Ott, nem tudom, Matolcsy György és csapata, családja megkapta homokozónak a Magyar Nemzeti Bankot, kitalálták, hogy az a szabadon felhasználható pénz, ami lényegében a deviza alapon elszámolt hiteleknek a forintosítása, hoz szükséges forintváltásból keletkezik, tehát a forint a leértékelődéséből keletkezik, azt el lehet költeni, és valószínűleg egy jó darabig ment ez a varázslás, hogy ugye azt lehetett mondani, hogy a Magyar Nemzeti Bank milyen baromira nyereséges, hát termeli a pénzt, megint ugyanaz a kérdés, mint az Uzsoki utcai kórházban, hogy jól járt-e a kórház a műtétekkel, jól járt-e az MNB a pénzbőséggel, azzal, hogy úgymond neki nyeresége volt, bár számviteli értelemben ez nem nyereség volt. Egy jegybanknak nem az a dolga, hogy nyereséget termeljen. Ha van, akkor persze az tök jó, tessék az államháztartásba befizetni, de nem az mutatja a jegybank működésének a minőségét, hogy a ő saját szaldója az év végén pozitíve vagy sem. Azt elég határozottan lehet állítani, hogy legalábbis készültek arra, hogy ott valami sumákság lesz a Magyar Nemzeti Banknál, mert a jegybank törvény 13-ban írták meg, tehát Matolcsy György kapott egy új jegybank törvényt, megkapta ugye a pénzügyi szervezetek állami felügyeletét is, ezt nem nagyon lehetett kifogásolni, más EU-s tagállamokban is előfordul, hogy a jegybank látja el a prudencia felügyeletet, de megkapta tulajdonképpen a teljes szabadságot is arra, hogy a jegybank eredményével meg a szabad forrásával azt tegyen, amit akar. Mert korábban az volt a rendszer, hogy ha most leegyszerűsítve pénz marad évvégén a jegybankban, tehát nyereséges a jegybank, akkor annak a felhasználásáról a tulajdonos, már pedig az állam és az államot a pénzügyminiszter képviseli tulajdonosként, a tulajdonos tud dönteni, tehát a közgyűlés, de ugye itt ugye egyetlen tulajdonos van, tehát a közgyűlés az igazából az állam képviselőjét jelenti. Ez megváltozott 2013 után, ez a döntési jogkör az igazgatósághoz került, ahol az elnök és az alelnökök ülnek, tehát az gyakorlatilag Matolcsy György személye volt. Úgyhogy ő teljes szabad kezet kapott, és hát elég hamar megtalálta az eszközt arra, hogy mivel töltse meg unalmas óráiban ezt a szabadon elkölthető, szabadon felhasználható játszóteret.
Igen, és aztán ez az a pénz, aminek pillanatnyilag így bottal lehet ütni a nyomát.
Hát ugye 266 milliárdról indultunk, annyi került az alapítványokba, és ahogy a december 9-én tartott konferenciánkon Bárándi Péter fogalmazott, talán ez a legtömörebb, legtalálóbb megfogalmazása annak, hogy büntetjogilag megközelítve mi történt a jegybank pénzével, az adófizetők pénzével. Először azt belesikkasztották az alapítványokba. Ez volt az a pont, ahol egyébként 10 évvel ezelőtt a transzferenciát.
Felemelte a mutatóujját figyelmeztetően.
Talán mi feljelentést is tettünk, akkor ugye persze a hatóságok 15 áprilisában a fülük botját nem mozgatták, tehát azóta már nem is legfőügyész helyettes Ibolya Tiborral, akkor még fővárosi főügyésszel egyfajta verbális karaté is kialakult közöttünk, mert mi sérelmeztük és nyilvános publicisztikában ítéltük el az ügyészséget, amiért nem indít eljárást, ők pedig pedig válaszolt, hogy hát buták vagyunk, ha azt gondoljuk, hogy azért, mert mi valamit bűncselekménynek érzünk, ők majd eljárást fognak indítani. Aztán persze 10 évvel később papíron ez a nyomozás megindult, de a lényeg az, hogy amikor belesikkasztották az alapítványokba a pénzt, akkor az még ott megvolt. Tehát ebből sokáig visszaszerzéssel, vagyon visszavétellel meg lehetett volna téríteni a kárt, mert hogy állampapírokat vásároltak belőle, és csak 2019-20-ban értünk el a kettes fázishoz, amikor elhűtlen kezelték az alapítványok pénzét, ugye vettek belőle részvényeket a Globe Trade Center nevű varsói tőzsdén jegyzett cégben, meg tőzsdén kívüli ingatlan beruházásokat hajtottak végre Svájcban, aztán az egész ez összecsuklott. Most ott tartunk, hogy elismerik, hogy van legalább 270 milliárd forint hiány, azért ezt nem csak számviteli értelemben lehet megfogalmazni, ez büntetőjogilag is értékelhető, ez ugye egy 270 milliárdos sikkasztás vagy hűtlenkezelés. De tudjuk azt is, hogy ott van még a Kecskeméten működő Neumann János Egyetemért Alapítvány, ami okosan, ügyesen megvásárolta a kötvényeit a jegybanki alapítványok közös cége által, közös cégének a kötvényeit, 127,5 milliárd forint értékben. Most ott azon megy a bruszt, hogy ezt a pénzt vissza tudja elkapni az alapítvány. Ugye részben az adófizetők már másodszor odaadták a helyi egyetem fejlesztésre szánt pénzt a Kecskeméti Egyetemi Alapítványnak, de ha vissza is megy ez a 127,5 milliárd forint, mert erre vannak állítások, időnként elhangzik, hogy ez a pénz ez meg lesz jelen értéken, ez akkor is 40% értékvesztést jelent, hiszen ugye ennyi infláció volt a kötvény kibocsátás 2022 óta, és ha azzal híreskednek, hogy a névértéken vissza fogják adni ezt a pénzt, az azt jelenti, hogy az adófizetők 40%-ot minimálisan buktak rajta, és hát önmagában ezt a kárt is valahogy jóvá kellene tenni. Miközben azt látjuk, hogy egy napokon belül egy éves bölcsőde érett nyomozás, az semmire nem jut. Tehát nincsenek gyanúsítások, nincsenek lefoglalások, nincsen záralávétel, nincs vagyonbiztosítás. Azt játsszuk, hogy Matolcsi György korábban még jelentkezett is, hogy ő tudja, hogy hol ez a pénz, miközben van egy állami nyomozás, a rendőrség nyomozás, ami keresi, hogy hol van a pénz, de nem köti össze azt, hogy meg kellene kérdezni azt az embert, aki magáról állítja, hogy tudja, hogy hol a pénz, hogy akkor pajtás mégis mondd el, és add már vissza, ha erre jársz, és van 5 szabad percet. Tehát ennél súlyosabb, irritálóbb alibizés a nyomozóhatóság részéről talán még az Elios ügyben sem volt. Tehát nagyon sokszor látjuk azt, hogy megoldhatónak tűnő nyomozóhatósági aktivitást igénylő eljárásokban nem történik semmi, de a legvérlázítóbb és a legaktuálisabb az kétség kívül a Magyar Nemzeti Bank alapítványos ügye és a Matolcsi klán tagjainak a büntetlensége.
Miért nem igyekszik az valaki dolgozni, tehát akkor...
Mondjuk egyébként ez egy nehéz helyzet lehet, tehát a rendőrségen is vannak jó szakemberek, nyilván ők is szeretnék a munkájukat elvégezni, és ott valakiknek, a Nemzeti Nyomoziroda vezetőinek azt kell elbábozni, hogy ez a nyomozás zajlik, időnként valami szófordulatokat ki kell találni arra, hogy hogyan írják le, hogy mégis mi történik, amikor
vagy... Mi nem hallgatták még meg Matolcsi
György? Tordai Bence kérdezi, vagy a Transparency International Magyarország, hogy aktív felderítési szakaszban van, de hogy ez miben nyilvánul meg, tehát hogy lehet azt elbábozni, hogy valami, ami egyáltalán nem történik, az egyébként folyamatban van. Ez nyilván nem lehet egyszerű feladvány. Azt, hogy ezek az illetők hogyan oldják meg a saját, nem tudom, kognitív diszonancia problémáikat, azzal nem szeretne a Transparency International Magyarország foglalkozni, de az biztos, hogy ez egy ebben a pillanatban tetsz halott vagy halott nyomozás. Mi ugye tettünk feljelentést tavaly áprilisban is, akkor azt hozzácsatolták a tavaly január óta már a számvevőszék feljelentése nyomán elindult nyomozáshoz, aztán évvégén érdeklődtünk, hogy áll az eljárás, akkor azt a választ kaptuk, hogy na nekünk semmit nem fognak mondani, mert mi nem is vagyunk feljelentőnk, és a mi feljelentésünk az nem is feljelentés, mert hogy nem mondtunk semmi olyat, amit ők már ne tudtak volna. Aha. Aminek akár örülhetnénk is, hiszen nekünk ez nem, hogy mondjam, libidó kérdés, hogy elismerik, hogy feljelentők vagyunk-e vagy sem, hiszen ez azt jelenti, hogy minden, amit a feljelentésben leírtunk, a szerintünk fejlentésben leírtunk, az már ismert volt a hatóságok előtt, és már zajlik a kivizsgálása. Hiszen mi egyebek mellett azt is írtuk, hogy Varga Mihály korábbi nemzetgazdasági és pénzügyminiszter, mint tulajdonosi joggyakorló bűnpártolásért lehet felelősségre vonható, hiszen két tagot delegált a Magyar Nemzeti Bank felügyelő bizottságába, tehát mindenről tudnia kellett, ami ott történt, és ő is hivatalos személy, ha értesült arról, hogy üzemi méretekben zajlik a csirkefogászat a Magyar Nemzeti Banknál, akkor kötelessége lett volna intézkedni. Ha ezt elmulasztotta, akkor ezzel hozzájárult ahhoz, hogy a bűnösök megússzák a magatartásuk következményét, tehát ez bűnpártolás. Amit a Nemzeti Nyomozó Iroda nekünk tavaly decemberben válaszul leírt, abból az következik, hogy bizony Varga Mihály ellen bűnpártolás miatt is zajlik a gyanúnak a vizsgálata, tehát mindenki megnyugodhat, évtizedek kérdése, és ki fog derülni, hogy mi történt.
Magyar társadalmat miért nem izgatják ezek a dolgok?
Izgatják. Tehát, hogy egészen hosszú időn keresztül az volt sajnos a tapasztalat, hogy van egyfajta ilyen korrupciós apátia. Miközben a Transparency International Magyarország felmérései és más felmérések is igazolták példának okáért a közvéleménykutatások, hogy a magyar emberek a korrupciót súlyos problémának gondolják, és a kormány korrupcióval szembeni intézkedését elégtelennek tartják. Igazából egészen 2024. februárig, a kegyelmi botrány kirobbanásáig és a Tisza pár zászlóbontásáig azt lehetett mondani, hogy a korrupció a szorongási toplistában az 5.-6. helyen van. Megelőzték olyan reális komoly problémák, mint a megélhetéssel kapcsolatos szorongások, az egészségügyi biztonsággal,
migrációs
válság, béke, háború kérdése, és ennek a nem tudjuk fél tucatnyi tényezőnek a határvidékén mozgott csak a korrupció. Aztán, ahogy ugye elfogytak az uniós pénzek a 2022 második felében, évvégében beröffentett jogállamisági eljárás és az uniós támogatások befagyasztása nyomán, valamint jöttek a botrányok, a kegyelmi ügy, illetve a gyermekvédelmi ügyek úgy általában meg, például amit... 60 puszta, vagy a Völner Sádl ügy nyomozása kapcsán fogalmazott meg Magyar Péter még a Tisza párt indulása környékén. Ez a korrupciót felhúzta a top kategóriába, és mivel jól tudhatóan érzékelhetően az elmúlt két évben erre a pökhendi pikírt vagyonosodására, a kivagyi gicses éles stílusra és az emögött rejlő közpénzeket károsító korrupcióra építi a saját politikai hátterét a Tisza. Egyértelműen ez fölkerült a dobogóra. Most már minden felmérés azt mutatja, hogy a magyar emberek számára a korrupció az első-második legszorongató probléma. Azt, hogy ebből egyébként következik-e a NER bukása, nyilván egyelőre nem lehet megmondani, de az tény, hogy szemben azokkal a vérszegény kísérletekkel, amiket a NER időnként megpróbál például egy éve ilyenkor a Nézőpont Intézet és Mráz Ágoston Sámuel igyekezett a korrupció érzékelési index nevű felmérést lejáratni, hogy az módszertanilag megalapozatlan, nem nagyon sikerült ugye ez neki, hiszen nincs ott semmi hiba a módszertannal, nem a módszertan zavarja a NER-t a Transparency International kutatásában, hanem az eredmény, mert az azt mutatja, hogy évek óta, a tavalyi évben éppen harmadik éves zsinórban Magyarország volt az Európai Unióban a legkorruptabbnak tekintett tagállam. Tehát ezek a neres kísérletek, ezek megbicsaklanak, ezek nem vezetnek eredményre, hiszen a tények azt mutatják, hogy nincs olyan komolyan vehető kutatás vagy felmérés, legyen az a magyar emberek véleményét vizsgáló közvéleménykutatás, vagy a Magyarországon működő üzleti vezetőknek a tapasztalatait felmérő vizsgálat, vagy akár olyan a magyar állammal, a magyar kormánnyal szemben nagyon baráti hangot megütő szervezeteknek, mint a Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara belső felmérései, amelyek ne azt mutatnák, hogy minden számottevő tényező Magyarországon súlyos gondnak tartja a korrupciót, és nem hisznek abban, hogy a kormány, az állam hatékonyan fellép a korrupcióval szemben. Tehát a korrupció az igenis top probléma. Lehet, hogy 2026-ban választási értelemben ez lesz az úgynevezett fordítópont, a game changer. Majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz.
hogy mennyire volt hatékony vagy sikeres jogi eljárásokban tavaly a Transparency, tehát a nem tudom hány beadott kérelem, a hány indított per tekintetében.
A tavalyi évünk
sikermutatója az milyen?
A tavalyi évünk az nagyon jól sikerült a közérdekű adatos perek tekintetében. 20 ügynek álltunk neki, nem mindegyiket vittük persze bíróságra. 10 ügyben nyertünk jogerősen, és további 4 olyan eljárás van, ahol első fokon már nyertünk, azok meg általában ugye mennek tovább a másodfokra, mert nem nagyon ritka, hogy elsőfokú győzelem után belátja az ellenérdekű fél az állam, vagy valami közpénzhasználó szervezet, hogy nem nagyon van értelme tovább égetni a közpénzeket, inkább ki kell adni az adatot. Ilyen is volt például az Ökölvívó Szövetséggel szemben indított eljárást, amikor elsőfokon megnyertük, nem vitték tovább másodfokra, nem kiadták azt az átvilágítási jelentést, ami arra kereste a választ, hogy mi történt ott a közpénzekkel, és ki a felelős a működés. De a legkomolyabb sikerek között a Uzsoki utcai kórházzal szembeni pernyelésen kívül a jegybanki alapítványokkal szembeni pereket tartjuk számon. Tehát a Pallas Athéné Domus Meriti alapítványtól kikértük a felügyelőbizottság ellenőrzési működésére vonatkozó iratokat, mert hogy egyébként az alapítvány felügyelőbizottságának is bőven lett volna teendője, és hát ugye akkora volt a kultúraváltás az Optima befektetési cégek, meg a Padme alapítvány házatáján Varga Mihály érkeztével, hogy persze semmilyen adatot nem adnak ki, mindenért perre kell menni, nem csak a Transparency International nem kapja meg, hanem újságírók sem, a telex.hu is pert kellett, hogy indítson a Padme működésére vonatkozó adatokért. Reméljük, hogy a jogerős pernyerés az már meggyőző, már hogy a Transparency International Magyarország jogerős győzelme már meggyőzi a Padmét és az Optimát arról, hogy szükségtelen tovább perelni, hiszen ez az ő esetükben közpénzköltést jelent. De voltak egyéb izgalmas eljárások is, például van nekünk egy olyanunk, hogy Lechner Tudásközpont, ez a szervezet 16 milliárd forintot kapott Európai Uniós forrásból arra, hogy digitalizálja az ingatlan nyilvántartási rendszert, hogy ez lenne az e-tulajdonlapoknak a világa. Hát ez nem sikerült, a pénz azonban elfogyott, de nincsen e-ingatlan nyilvántartási rendszer, mármint hogy nincs digitális kapcsolat hozzá. Itt a teljesítésigazolást, azokat a dokumentumokat kértük, amik igazolják, hogy a Lechner szerint ez a projekt megvalósul sikerrel. És itt az volt a csimbora szó, hogy igen, hogy közölték, hogy hát sajnos a digitalizálásról szóló iratok mind csak papíralapon állnak rendelkezésre, és ezért hosszabb teljesítési időt kértek. Most ez is jogerősen már a javunkra el lett bírálva, a bírósági javunkra döntött jogerősen, de azt hiszem, hogy itt kénytelenek leszünk a kúria előtt tovább haladni. És hát volt egy másik nagy lenyúlás, mert ugye a NER az mindig túlbiztosít. Készülnek arra, hogy ha bejön az Európai Bizottságtól a védelmi hitel, amiből azt hiszem, hogy 16 milliárd euró jutna Magyarországnak, akkor az mindenképpen neres kezekbe kerüljön. Ugye ez állami védelmi ipari beruházásokra fordítható, hát ugye mit tett akkor a NER? Az állami védelmi ipar privatizálta a 4IG-nek, és így a 4IG-nek van most már egy ilyen űr- és védelmi ipari cége, ami egy egyébként teljesen átláthatatlan és a versenyeztetést mellőző eljárásban jogot kapott arra, hogy a védelmi ipari cégekben meglévő állami részesedéseket megvásárolja. Ez egy 70-80 milliárd forint közötti ügylet volt. Erről született megállapodás a 4IG és a kormány között. Ennek a megismerés érdekében indított pert megnyertük jogerősen. Közben azonban a megállapodás már teljesedésbe ment, aláírták a szerződéseket, ezért is kénytelenek leszünk pert indítani, mert úgy néz ki, hogy ezt sem fogjuk adatigénylésre megkapni az érintett állami szereplőtől. Tehát minden módon...
Miért kell most gyorsan kitömni a 4IG-t vagy a 4IG-t pénzzel?
Annak már jutott éppen elég pénz enélkül is, tehát az egy ilyen állami pénzből magánbajnok. Én azt gondolom, hogy itt nem annyira az a szempont, hogy a 4IG pénzhez jusson, bár ha csúran cseppen, azért az soha nem gond, hanem hogy az állami védelmi ipar kerüljön magánkézbe, mert hogyha védelmi célra uniós pénzeket meg lehet szerezni, akkor az ugye mindenképpen neres zsebekben landoljon, nehogy már az legyen, hogy a NER rémálva megvalósul, hogy nincsen tovább NER, és akkor az unióból érkező védelmi ipari pénzek azok egy nem neres egységes államhoz fognak kerülni, hát akkor nem lesz belőle mit ellopni a NER-nek, és az a NER számára egyszerűen elképzelhetetlen.
Hogy... Kik azok, akik ilyen okosak, hogy így kitalálják ezeket?
Hát ez a Nemzetgazdasági Minisztériumban született ez a döntés, mi nem ismerjük őket személy szerint természetesen. Azt kell gondolnunk, hogy ahogy említettem, nagyon sok a jól felkészült szakember, ezek közül nem biztos, hogy mindenki teljesen tisztességes, mert ilyen döntésekhez adja a nevét, de elképzelhető, hogy utasításra cselekszik, és hát ha nem modellezi le a hogyan lehet megszerezni, meg privatizálni az állami védelmi ipart feladatnak a végrehajtását, akkor azt mondják neki, hogy kívül tágasabb, tehát majd abban lehet bízni, hogy ha vége a NER-nek, akkor majd segítenek a visszamodellezésben is ugyanezek a felkészült szakemberek.
Mondjuk a lombkorona sétány ügy az a sikerek közé tartozik?
Hát Magyarországnak biztosan nem tartozik a sikerei közé. Tehát ha meggondoljuk, akkor ez annyira összetett lehet bűnügyileg, mint egy ittas vezetés, ami ugye mindig úgy kezdődik, hogy letartaz a rendőrszonda, megvan a erős gyanújel, onnantól kezdve, ha sikerül a bizonyítékot jól rögzíteni, a vérvétel körülményei azok nem kifogásolhatók, akkor megvan az ügy, tehát hogy egy ittas járművezetés nagyon nehéz ismeretlen elkövetővel szemben felderíteni, mert általában igazoltatásra indul az eljárás. Na, a lombkorona sétánál is ez a helyzet, hogy ez egy Európai Uniós pénzből megvalósított projekt, mármint itt lehet, hogy még az uniós kasszában nem jutott el a számla, mert hogy nem fizették ki ezt a pénzt, de a magyar állam már uniós támogatási mechanizmusban átadta a lombkorona sétányonként 60 millió forintot. Tehát itt minden dokumentálva van, tudni, hogy ki pályázik, mivel pályázik, milyen teljesítést vállal, minden le van igazolva, minden számla le van fűzve. Tehát itt megtalálni, hogy ki lehet a felelős, nem lehet olyan összetett feladat. Most ehhez képest 3 évvel az ügy kipattanása után került sor gyanúsításra Filemon Mihályt, Nyírmártonfalva, nem is tudom, hogy korábbi vagy aktuális polgármesterét gyanúsították meg, ugye az ő településén áll az a fa torzó, ami a kopasz síkságon lenne lombkorona sétány. Ha valami képileg jellemzi a NER-t, akkor ez lehet az, olyannyira, ahogyan a szóbeli mottónak az elvesztette közpénz jellegét lenne választható, úgyhogy nagyon tömören ismertetni kell, hogy micsoda az a NER. És ebben az ügyben, ugye ez 2023 márciusában pattan ki, a hatóságok, a magyar hatóságok állítják, hogy nagyon hatékonyan zajlik a nyomozás. Ez most jutott el 3 év elteltével a gyanúsításig. Tehát ha a Magyar Nemzeti Bank alapítvány ügyében a nyomozás bölcsi érett, akkor ez most már óvodába mehet, a nagy csoportot elvégezte.
Nagyon szépen köszönöm Ligeti Miklósnak, a Transparency International Magyarország jogi igazgatójának, hogy eljött egy kicsit hozzánk reggeli személyikedni. További jó munkát kívánok hozzá.
Köszönöm szépen, viszontlátásra, viszonthallásra.
A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt. A műsor létrehozásában segítségemre volt Bacsa Botont, Horváth Ádám, Simon Erika és Zsidai Péter. Én Pálinkás Tűsóbert voltam. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk. Legyen kellemes a hétvégéjük, nevezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ. Give peace a chance, Putyin rohagy meg, véhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így láttuk.
Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen.